Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen.
Hallgassuk meg Istennek igéjét János evangéliumának 11. részéből, a 45. verstől kezdődően. János evangélium a 11. része 45. verstől kezdődően, a kihelyezett Bibliákban ez az 1153. oldalon található.
Ekkor sokan hittek benne azok a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok, a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Azt nem veszitek fontolóra. Jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindezt nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse.
Isten tegye áldottá az ő igét a szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de azt szerint is igyekezzünk élni. Gyertek azért imádkozzunk. Annyi mindent kell megköszönnünk neked, Urunk. A napsütést, azt, hogy fel tudtunk kelni, azt, hogy el tudtunk jönni, azt, hogy van mit ennünk, hogy van hol lehajtani a fejünket, hogy emberek vesznek körül bennünket, hogy szeretetben élhetünk, hogy gyermekeket adsz nekünk, hogy feladatokat bízol ránk. Nem tudjuk felsorolni mindazt a rengeteg jót, amivel elhalmozol bennünket. Csak bocsánatot tudunk kérni, hogy mégis olyan hálátlanok vagyunk, mégis olyan önzők vagyunk, és mégis olyan nagyon büszkék a magunk teljesítményére, pedig nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. De most itt állunk a te színed előtt, és azt kérjük, hogy szólíts meg bennünket. A gyerekisten tiszteleten, vagy itt a felnőttek között. Add a csodát, hogy megszólal a te igéd, hogy nem csak szavakat hallunk, hanem a te szavadat halljuk. Kérünk, Urunk, hogy formáld át az életünket, ragadd meg a szívünket, hogy egészen érted dobogjon. Kérünk, Urunk, a te jelenléteddel áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Hallgassuk figyelemmel azt az igét, amit még felolvasok az előbb felolvasott ige szakaszhoz, ugyancsak János evangélium a 11. részéből a 25. és 26. verseket. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Foglaljuk el a helyünket. Szóval a héten szerdán, hanvazó szerdán elkezdődött a bőti időszak, a húsvét előtti készületnek az időszaka. Mi protestánsok ebben kicsit eszköztelenek vagyunk, de olyan szép szimbólumokkal találkozunk például a római katolikus egyházban, hogy a hamvazó szerdán, mikor a pap hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára, és azt mondja, hogy emlékezzél, hogy porból lettél, és porrá leszel. Emlékezzél, hogy porból lettél, és porrá leszel. És akkor eszünkbe juthat még az a középkorból származó felfedezés, hogy az ember tenyerébe egy M betű van vésve, memento mori, emlékezz a halálra. Úgy élj, hogy közben mindig a szemed előtt van, hogy emlékezz a halálra. Mégse gondolunk sokat vele, mégse gondolunk sokat a halálra, vagy az eljövendőre. Egészen addig, amíg közel nem hozzánk, amíg vagy saját magunk, vagy közeli hozzátartozónkat, vagy barátunkat nem fenyegeti valami, hogy az életünk valami miatt veszélybe kerül, vagy egy betegség, vagy egy nagy nehézség miatt. Egészen addig nem gondolunk ezzel a halál témájával. De ilyenkor, mikor közel jön hozzánk, akkor meg bizony nagyon komoly kérdéseket teszünk fel magunknak, hogy mi az élet egyáltalán. Élünk-e egyáltalán? Életnek nevezhető-e az, amit eddig éltem? Vajon ennyi az élet, ami engem körülvesz, vagy amit én itt átélek nap, mint nap? Ennyi volna az élet? És mi a halál? Mi van utána? Vagy van-e utána valami? Memento mori. Emlékezz a halálra. Jézus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És ő sem egy karosszékben ülve, mondjuk így csendesen pipázgatva mondja, hogy na most mondok valami nagyon nagy bölcsességet nektek, vagy egy jó vasárnapi ebéd utáni családi csevegésben azt mondja, hogy én vagyok a halál és az élet. Nem. Én vagyok a feltámadás és az élet. Nem ezt mondja. Nem ebben a szituációban, hanem egy temetésen, gyászolók között egy közeli barátját veszítette el. Egy közeli barátja, Lázár meghal, és nem is ér oda a temetésére sem, de ott, amikor a gyászolókkal együtt van, akkor mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. És János evangéliuma nagyon világossá teszi számunkra, hogy Jézus sosem mondott olyat, amit tettekkel ne bizonyított volna. Gondoljunk csak vissza János evangéliumának 6. részében, azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, és megvendégel 5000 férfit, plusz még akik ővelük voltak, a családtagjaik, tehát olyan 10000 ember körüli nagy sokaságot megvendégel. Én vagyok az élet kenyere. Vagy emlékezzünk, János 8-ban azt olvassuk, hogy én vagyok a világ világossága. És a következő fejezetben mit olvasunk, hogy ő meggyógyít egy vakon született embert. Világosságra hozza, aki a sötétségben volt. Én vagyok a világ világossága. És most itt vagyunk a 11. fejezetben, és azt mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Nekem hatalmam van életet adni. Ahogy hatalmam volt kenyeret szaporítani, ahogy hatalmamban áll gyógyítani, ugyanúgy az én hatalmamban van életet adni. És ki mondja ezt ott a gyászoló sokaság előtt, miközben mindenki tudja, hogy Lázár már 4 napja meghalt. A zsidó szokások szerint még 3 napig volt arra lehetőség, vagy 3. napon bementek úgy a sírba megnézni, hogy tényleg meghalt-e, vagy csak úgy félreértettünk valamit, de a 4. nap az már a halottaké. Akkor már lezárult. Lezárult a történet, meghalt. Nincs mit tenni. És Jézus ott van, 4 napja halott barátja sírjánál, és egyszerűen csak kiszólítja őt a sírból. Képzeljük el, hogy ott állunk mi is, ott a temetőben. Tudjuk, hogy 4 napja halott, eltemettük, itt voltunk, láttuk. És ez csak így megáll, és azt mondja, hogy Lázár, jöjj ki! Képtelenség, nem fordulhat elő. Lázár, jöjj ki! Mit képzel, hogy csak úgy ki fog sétálni onnan, egy halott? És ez történik. Lázár csak úgy kisétál a sírból, Jézus szavára. Milyen csodálatos, milyen rendkívüli, mennyire megindító ez a jelenet, hogy még a halottak is feltámadnak Jézus szavára, és mindazok, akik ott állnak, azok csak ámulnak. Hogy történhet ilyen? Micsoda hatalma van Jézusnak? Az volna logikus, hogy mindenki hisz benne. Mindenki, aki látja, hiszen ez olyan csoda, ami elképzelhetetlen. Mindenki hitt benne, és követték őt. De nem ezt olvassuk. Nem ezt hallottuk a felolvasásban. Nem azt olvassuk, hogy mindenki hitt benne, hanem akkor sokan hittek benne, de nem mindenki. Sokan hittek benne, de voltak, akik meg elhatározták, hogy megölik őt. Hogy fordulhat ez elő? Hogyan lehetséges ez? János nagyon szeretné az evangéliumában, hogyha mi ezzel teljesen világosan tisztában lennénk, hogy Lázár élete és Jézus halála van egymással kapcsolatban. Figyeljük csak meg, már a történet elején. Ugye talán olvastuk a bibliaolvasó kalauzzal együtt, olvastuk az igét sokan. Néhány napja volt ez az ige, amikor még csak hallja a hírt, hogy Lázár beteg. És azon tanakodnak, hogy indulni kéne, mert nagy a baj. És azt mondja Jézus, hogy menjünk ismét Júdeába. Mert hogy ott lakik Lázár, Jeruzsálem közelében. A tanítványa így válaszolnak neki. Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét odamész? Hát ott veszélyben van az életed. Nem mehetsz oda, ott téged megölnek. És aztán, ahogy olvassuk tovább a 16. versben, mikor látják, hogy Jézus nem lehet eltántorítani, ő megy akkor is, hogyha életveszélyben van. És azt mondja Tamás, hogy menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele együtt. Mi is megyünk, mi mind meghalunk. Ez vár ránk. Aztán a 47. versben, amit hallottunk itt a felolvasott ige szakaszban, hogy a nagy tanács összegyűlik, hogy mit kéne csinálni. Hiszen ez az ember olyan sok jel tesz, hogy ha így hagyjuk, akkor mindenki hinni fog benne. Nagyon pontosan látják. És ők ezt nem akarják, és akkor a főpap kimondja, hogy jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért sem, hogy az egész nép elvesszen. Jézus sok tanú szeme láttára feltámasztott egy halottat. Ez olyan csoda, aminek az a következménye, hogy mindenki követni fogja. Nincsenek érvek, nincsen semmi mód, hogy ezt megakadályozhatnák. Mert ez egy olyan csoda, ami mindenkit lefegyverez. Nincsenek érvek. Egyértelmű, hogy erre csak Istennek van hatalma. Eljött a Messiás, itt van, az Isten közöttünk jár. Nincs érv, nincs mód, hogy megakadályoznák, hogy mindenki higgyen Jézusnak, Jézusban. Egy lehetőség van csak, el kell tüntetni a bizonyítékokat. Jézusnak meg kell halnia. És nagyon érdekes, hogy még azt is elhatározzák, a 12. részben fogjuk majd olvasni, hogy azt is elhatározzák, hogy Lázárnak is meg kell halnia. A 10. versben ezt olvassuk, főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik. Ne maradjon bizonyíték, hiszen ott járkál Lázár az emberek között. Mindenki megkérdezi, hogy meghaltál, mit csinál? Hogy volt ez? Hogy hallottad a hangját? Nagyon érdekes, hogy János egyébként ezzel nem foglalkozik, őt nem érdekli, hogy milyen halálon túli tapasztalatai voltak Lázárnak, vagy mit hallott, vagy mit értett meg. Nem ez érdekli, hanem hogy kicsoda Jézus. Ő azt szeretné, hogyha azzal foglalkoznánk, ha azt értenénk meg, hogy Jézus kicsoda, hogy ő miért jött. De a nagy tanács teljesen logikusan egyébként, tehát hogyha egy politikai, próbáljuk őket azért egy picit megérteni, akkor azt látjuk, hogy valóban ez az egy lehetőségük van. Politikailag ez így teljesen logikus. Hiszen a nagy tanácsnak viszonylagosan szabadsága van. A római fennhatóság viszonylagos autonómiát adott nekik. Vallási kérdésekben, meg egyéb a nép ügyeit érintő kérdésekben ők szabadon rendelkezhettek. És Kajafás nagyon tisztán átlátja, hogy ha ez a Jézus átveszi az uralmat, akkor jönnek a rómaiak, és nekünk végünk. És az én hatalmamnak is vége. Ezt semmiképpen nem lehet megengedni. Minden áron meg kell védeni a mi hatalmunkat, ezt a viszonylagos szabadságot. Így az életadónak meg kell halnia. Hadd olvassam fel még egyszer ezeket a verseket. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak. Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, és a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit. Milyen kedvesen szólítja meg a szolgatásait. Nem lehetne csúnyában is fordítani, hogy milyen buták vagytok ti, vagy nem. Tehát teljesen lekezelően odaszól nekik. Nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, Jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért sem, hogy az egész nép elvesszen. Jézus miatt a rómaiak elvesztik az egész népet, ezt meg kell akadályozni. Értsétek meg! Hát én, a főpap, annyival okosabb vagyok, mint ti. Nektek is meg kell értenetek, hogy ez így lesz jól. Persze János elég ironikusan azért elénk tárja a valódi képet is. És folytatja, egy kis magyarázatot fűz hozzá, hogy mindez pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendülte, hogy Jézus meg fog halni a népért. Nem magától mondta. Nem magától volt ilyen okos. Hiába gondolta magát mindeneknél nagyobb valónak. Isten volt az, aki kijelentette, hogy Jézusnak a népért kell meghalnia. És itt az a szakkifejezés szerepel, amikor az áldozatról van szó, hogy valaki helyett áldozatot mutatnak be, a helyettes áldozat képe jelenik itt meg. Számunkra talán ez nem annyira jön elő a magyar szövegben, de ugyanazokat a szavakat használja, mint mikor elmegy az ember a templomba azért, hogy a bűnéért áldozatot mutasson be, és visz egy ártatlan állatot, akit feláldoznak én helyettem. Ugyanezt használja, ugyanezeket a szavakat János. Azért jött Jézus, hogy a nép helyett meghaljon. Vagy így március 15-ére készülve eszünkbe juthat a Kőszívű ember fiai című regény, ahol a két testvér közül az egyik az életét adja a másikért. Baradlai Jenő elmegy a törvényszékre a testvére helyett. Pedig ő nem csinált semmi olyat, ami halálra méltó. Mondjuk a testvére sem, de ez meg a mi magyar történelmünk része. De feláldozza magát a testvére helyett. Helyettes áldozat. És az evangéliumában nagyon szeretné, hogyha ezt megértenénk, hogy Jézus azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért, és újra meg újra előhozza ezt. És mikor Jézus megszólal, akkor mindig ez jelenik meg. Emlékezzünk csak vissza a 6. részben, amikor az élet kenyeréről van szó. Azt mondja, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda az világ életéért, az az én testem. A kenyér, ami most előttünk van az Úr asztalán, az életét adta a világ életéért, a mi életünkért. Vagy tovább menve a 10. részben, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Az én életemet adom az én juhaimért. És később is, mikor már a szenvedés történeteket fogjuk olvasni, a 18. részben János visszatér erre a történetre, amit Lázár halál feltámasztása után történik. A 18. résznek a 14. versében azt mondja, Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. És akkor János beélesíti a kamerákat, és Péterre fókuszál, aki ott ül a főpap udvarán, és megtagadja Jézust. És aztán a kamerával Jézusra irányítja a figyelmünket, aki ott áll, mint az ártatlan bárány az ő kínzói előtt. És aztán visszatér Péterre. Péter megtagadja őt. Aztán Jézust látjuk, aki nem szól, csak hagyja, hogy gúnyolják és bántsák. Aztán megint Péterre, aki elárulja őt. Azt mondja János, hogy látod már, érted? Hogy itt áll Péter, aki megtagadta az Istent, aki elfordult tőle, aki arcul köpte, és ő él. Az él, ki Isten bántására lázad, ezt énekeltük, és bilincsben ott áll az Isten, aki semmi bűnt el nem követett, aki semmi halálra méltót nem tett. És János elénk állítja ezt a két embert, Jézust és Pétert. És látod, Péter él, és helyette Jézus hal meg. Látod, te élsz, és helyetted Jézus hal meg. Számunkra a halál az leginkább csak biológiai fogalom. Vannak fogalmaink arról, hogy mikortól áll be a halál. Ezt fel is szokták jegyezni, hogy a halotti anyakönyvekbe. De a Bibliában sosem biológiai fogalom. Sokkal inkább lelki vagy teológiai. Mert a halál azt jelenti, hogy elveszni. Az Isten nélkül elveszett az ember. Nincs reménye. Istentől távol, nincs élet. Halál van. És az élet is biológiai fogalom számunkra, hogy tudunk mozogni, hogy dobog a szívünk, hogy így vagy úgy látunk, vagy hallunk, hogy tudunk enni, járni, egymással kommunikálni. De érezzük, hogyha csak a biológiai funkcióink működnek, akkor az még nem az élet. Érezzük, hogy az élet ennél sokkal több. Érezzük, hogy nem lehet ennyi, hogy így elvegetálunk. Minden működik, de hát ez nem az élet. Igen, és a Biblia is ebben segít bennünket, hogy helyre tesz bennünket. Hogy az élet az Istennel való közösséget jelenti. Az élet a Krisztusban való életet jelenti. Lázár élete és Jézus halála összekapcsolódik. A mi életünk és Jézus halála is összekapcsolódik. Mert az ő halálában van nekünk az életünk. Így tudunk mi is élni, mert Jézus azért jött, hogy életünk legyen. Azért halt meg, hogy mi is éljünk, hogy ne vegetáljunk, hanem életünk legyen ő benne. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt?
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, te azt mondtad, hogy te élsz, és aki hisz benned, az is élni fog. Köszönjük, hogy az élet sem, vagy a halál sem biológiai csupán, hanem lelked által hozzád tartozunk ebben is. Köszönjük, Urunk, hogy te irgalommal pecsételtél most el bennünket. Hálásak vagyunk, Urunk, azért az életért, szabadságért, szeretetért, amit csak nálad tapasztalunk meg, senki másban. Nincs hozzád fogható, Urunk. És mi magasztalunk téged, hogy valhatunk, hogy dicsérhetünk, hogy befogadhatjuk azt, aki te vagy, hogy a te életed bennünk folytatódhat. Urunk, ezt a csodát nem tudjuk kibeszélni, énekelni inkább, de még az is kevés. Segíts kérünk, hogy élni tudjunk téged. Segíts kérünk családjainkat, hogy hadd járja át a te szereteted, a mi családjainkat. Hadd gyógyítsa meg a te gyógyító hatalmad, a mi sebeinket. Győzzél ott, ahol mi nem tudunk győzni. A te alázatod és szelítséged uralkodjon fölöttünk és bennünk. Tedd egyé azt, ami széthullóban van. Támaszd föl azt, ami már halott. Neked van rá hatalmad, Urunk, hogy megújíts. De nem csak családjainkért imádkozunk, hanem városunkért, országunkért, közösségeinkért, ahova tartozunk. Hálát adunk neked a szabadságért, amiben élhetünk. Miközben tudjuk, hogy az igazi szabadság az a lélek szabadsága. Köszönjük, Urunk, azt, hogy tudunk egymásnak adni jó dolgokat, imádkozunk is ezért, hogy hadd tudjunk mi egymásnak jó dolgokat adni a munkánkon keresztül, ahogy az ügyeinket visszük, intézzük, ahogy emberekhez kapcsolódunk, a piactól kezdve, a munkahelyen át, az iskoláig. Hadd tudjunk jót adni, mert te vagy a jó. És hadd tudjunk szabadságban élni, Urunk. leginkább a lelked szabadságáért imádkozunk. De ezen túl köszönjük, hogy biztonság van az országunkban. Tarts meg minket így. És tégy készé, Urunk, szolgálni másokat, szabadságunkból odahajolni és emelni a többit, adni abból, ami a miénk, akkor is, ha nem kérik. Könyörülj meg, Urunk, hogy a Te áldásod és a Te békességed megnyugodjon ezen az országon. Jézus nevében kérjük ezt, aki itt tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.